El Lute, einem Mann, der in Spanien im Gefängnis sitzt und der dort seine Lebensbeichte niedergeschrieben hat. Das Buch ist ein sensationeller Erfolg auf der Iberischen Halbinsel. Es ist die Geschichte eines Mannes, der nie eine Chance hatte. El Lute und Bonnie M.
He was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did and blamed on El Lute. Then they changed it to life and so he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for El Lute. He had only seen the dark side of life, the man they called El Lute. And he wanted a home just like you and like me, in a country where all would be free.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
A lakógyűlésről beszélünk valakivel, azaz igazi részvétel szempontjából egy elég sematikus sztereotípiát szokott jelenteni az embereknél. Hogy van ez más, hogy egyre több helyen elkezdtek szövetkezeti házaknál, vagy magántulajdonba kerülő lakások környezetében programokat? Azt hiszem egy budai kerületben hallottunk egy ilyen kezdeményezést, hogy lakjunk jól egymással, nyilván ez ilyen kettős jelentésű ez a dolog. És most egy érdekes jelenségről tudósítunk. A Józsefvárosban tegnap megnyílt egy iroda, Lakótér a címe, erről beszélgetünk Pikó András polgármesterrel. Szerbusz Péterfi Ferenc és Dutok Dávid a kollégám
vagyunk. Szervusz, szia-szia. Üdvözlöm a hallgatókat.
Mi is ennek a társasházi ügyek intézésére szerveződött irodának a funkciója, illetve hogy sikerült a tegnapi indulás?
Hát nagyon jól sikerült az indulás, és őszintén szólva ez egy olyan újításunk, már a sokadik, amire most tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok. Ugye Józsefváros nagyon speciális helyzetű kerület, rengeteg nehéz sorsú ember van, és a legnagyobb probléma, a szociális probléma az a lakhatási helyzet, a lakhatási válság. Vagy amiatt, mert nincsen fedél a fejük fölött, és lakásra várnak, vagy amiatt, mert a lakás fenntartása az komoly költségeket jelent nekik, és ebben nagyon sok buktató van, és egy csomó mások miatt is. A mi önkormányzatunknak a lakhatási politika mondjuk így a vezérhajója. Ezért újítunk föl bérházakat, meg lakásokat, ezért csinálunk egy eléggé, hát hogy mondjam, bőkező lakhatási támogatási rendszert, hogyha valaki nagyon rászorul, akkor egy éven keresztül havi 50 ezer forinttal tudjuk támogatni a lakhatási költségeit, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen a 2000-es évek óta itt Józsefvárosban először vezettük vissza az egykor volt lakhatási támogatást. Tehát magyarán fontos, hogy legyen lakás, fontos, hogy fent tudják tartani, és fontos még valami, hogy jól tudják, otthonuknak tudják érezni az emberek, főleg azok, akik a mi nagyon-nagyon régi, nagyon-nagyon rossz állapotban lévő önkormányzati bérházainkban élnek. Közösséget szeretnénk szervezni, lakóközösséget, ezek különleges, nagyon nehéz szituációk és közösségeket, nagyon nehéz, ilyen nehéz sorsú emberek között létrehozni, de enélkül nem megy, évtizedeket élnek le egymás mellett, mindenkinek van baja, és most arra vállalkozunk, hogy egyszerre nyújtunk szociális szolgáltatást, mediációt, az élet ügyes-bajos dolgaiban segítséget, és egyszerre adunk lehetőséget arra, hogy a szomszédok lakóközösségé váljanak. Én azt gondolom, hogy ez egy teljes kör. A lakás felújításától, a lakó életminőségének a javításáig, ez egy önkormányzat feladata.
Ez egy eléggé alacsony küszöbű helynek tűnik, szóval bárki betérhet a lakótérbe majd. Hogy nem lesz ebből ilyen panaszíroda, hogy az emberek csak azért mennek be oda, hogy elpanaszolják, hogy mennyire rosszak az életkörülmények, szóval vannak erre programok?
Tudjátok, az a helyzet, hogy nekem elég meggyőződésem, hogy persze ez egy panaszkultúrás ország, de nagyon ki vannak éhezve az emberek, már csak arra is, hogy meghallgassák őket. Én amikor 2019-ben még nem voltam polgármester, csak kampányoltam a polgármesterségért, az alapélményem az az volt, amikor bekopogtattam a választókhoz, és elmondtam, hogy ki vagyok, és miért jöttem, hogy bemutatkozzam, akkor hát volt egy ilyen megdöbbenés, jó értelembe véve, hogy jé, politikus itt, hát vagy szóba állhat, jöjjön be, beszélgessünk, üljön le, éppen vacsorához készülünk, ez volt az alapélmény, és ez azóta sem változott, bármennyit is teszünk. Az emberek igénylik a törődést, és azt, hogy meghallgassák őket, nagyon-nagyon rossz állapotban van a társadalom, magyarán jár nekik az, hogy ki tudják magukat panaszkodni, én ezzel ebben nem látok gondot. A gond az, hogyha itt megállunk. Én azt gondolom, hogy a lakótérnek a szociális munkásai, aktivistái, önkéntesei, azok akkor fogják a legjobban beteljesíteni a küldetésüket, hogyha úgy is működnek, nem csak mint egy közösségszervező kovász üzem, amelyik összekapja az embereket, hanem mint egy rendező pályaudvar. Bejön valaki egy problémájával, és a lakótérben megkapja azt a támogatást és azt az információt, hogy merre menjen tovább, hol lesz, esetleg fölhívják az illetékes irodát, megbeszélik a fogadóórát, vagy azt, hogy hova térjen be. Egy probléma megoldó hely lesz, akkor lesz igazán jó, és akkor lesz érdemes, hasznos, haszonnal járó betérni oda, hogyha ezt is tudják a lakóteresek, és szerintem tudni fogják.
Azt gondolom, hogy az lesz a különösen nagy lépés ebben a tekintetben, hogyha elkezdenek az ott lévő szakemberek mellett egymásnak tanácsot adni, tehát amikor öntevékenység bontakozik ki ebben a közösségi térben, és hiszen sok esetben saját maguk akár még pontosabb tanácsot is tudnak adni egymásnak, feltételezem, mint esetleg hivatalnokok, vagy közösségi szakemberek.
Ez teljesen így van, és Feri, nem neked kell elmondani, aki a közösségépítés, közösségszervezésnek a pápája vagy Magyarországon.
Jaj.
Szóval, hogy ez valóban így működik. Mi tulajdonképpen keretet és segítséget adunk, de Józsefváros még abból a szempontból egy kicsit hagyományos közösség, hogy itt a szóbeli verbális, vagy a kapcsolati tőke, vagy a kapcsolati információ átadás sokkal fontosabb, mint minden más mediális, hagyományos forma, tehát az újsághoz képest, vagy a rádióhoz, tévéhez képest. Ez egy nagyon érdekes helyzet, nagyon sokáig nem jöttünk rá. Egyébként a már említett szociális rendszerünk átalakításánál tapasztaltuk azt, hogy akármennyit emeltünk, akármilyen frankó jó támogatásokat hoztunk be, a végén tényleg, ahogy szokták mondani, szénné kommunikáltuk az összes lehetséges formát, valahogy nem volt meg az áttörés. És akkor egy trükkel, egy nagyon könnyen hozzáférhető, annyira alacsony küszöbű támogatással, ahol talán a küszöb nem is volt meg, tehát egy inflációs támogatásnak hívtuk, 10 000 forintot lehetett kapni azért, hogyha valaki bement és elmondta, hogy nem bírja már az átdrágulást. Egyetlen egy feltétele volt, hogy kapcsolatba kellett lépnie a helyi családsegítő szolgálattal. Mm-hmm. Ott felvették az adatait, és akkor onnantól kezdve mi elértük azokat az embereket, akiket korábban egyáltalán nem tudtuk hagyományos módon. Ez hatalmas siker volt és áttörés, és bejött, mert ennek a híre, mármint az, hogy az önkormányzatnál van 10 000 forint könnyen hozzáférhető támogatás,
hogy szóba állnak vele,
ennek a híre aztán tényleg elterjedt, és ezen keresztül, mint egy horgon keresztül rengeteg embert vontunk be a támogatási rendszerünkbe, akik most már családsegítővel, szakemberekkel kapcsolatba kerültek, másfajta támogatásokat is kaptak. Szerintem ugyanezt fog történni a lakótérrel is. A munkatársaink ahhoz fogják majd hozzá segíteni őket, hogyha megteremtődik a közösségnek az első kis embrionális változata, akkor egymásnak nyújtott szolgáltatásokkal vagy tudásátadással ezek a közösségek erősödni fognak, és valóban, ahogy mondtad, egymásnak fognak segíteni. A végén lehet, hogy mi nem is kellünk, és akkor
az, hát az már egy, egy jó dolog. Túl idealizált állapot, mert ha ott látják, hogy ott vannak a hivatalos emberek is, azért az biztos biztonságot jelent. Látom, hogy ezen a programon meg egyáltalán is egy sorozatot indítottatok a Józsefváros bérlői szemmel, amikor azt jelenti, hogy már maguk a bérlők válnak szereplővé, nem kliensé, hanem ők valamilyen módon a szereplői a dolognak a saját történeteikkel. Hogy áll ez a dolog? Elkezdődött, vagy most indul?
Hát ugye ez a mesélős történetünk, ez egy mindenre hozunk jó gyakorlatokat, hogyha jól tudom, ez a mesélős történet, ez egy beszélgetésből fakadt, talán másod is volt, Orsós László Jakab, aki ugye a Brooklyni Városi Könyvtárnak a világhírűvé vált igazgatója, korábban más, egy nagy kulturális kurátor.
Hát még Magyarországon kulturális műsorokat szervezett
a tévében. Volt azt hiszem az idegen ajkúaknak, vagy az éppen akkor betelepülőknek egy ilyen mesélős, kibeszélős, feszültségoldó, humoros sorozata, és mi ezt csináljuk Józsefvárosról, mert nagyon-nagyon jó tapasztalatok vannak, mert az emberek ki tudják fejezni a lakóhelyükkel, az otthonukkal kapcsolatos érzéseiket, néha a negatívat is, de inkább a pozitívat. És ezt most kiterjesztettük a bérlőinkre is, ez is egy továbblépés. A bérlők nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak Józsefvárosban, szerintem még mindig minden szándékunk ellenére. A vagyonkezelő cégünket most alakítjuk át szemléletében is és működésében is, de egy 30 éves IKV-s gyakorlatot kell átalakítanunk, amiben a bérlő az egy eszi nem kap más típusú alattvalói pozícióban van. Ebből akartuk őket kihozni. Először segítségünkkel is megalakult az önkormányzati bérlők csoportja, érdekvédelmi csoportja, amely partner az önkormányzat és a vagyonkezelővel, tehát mondjuk így egy ilyen háromoldalú triparciális érdekegyeztetés folytatunk a bérlőkkel folyamatosan, és ők ennek látják a hasznát, és akkor a következő ebbe a körbe tartozó ez a programsorozat, és maga a lakótér is. Azt szeretnénk, hogyha bérlőink öntudatos és egyenrangú polgárnak éreznék magukat az önkormányzattal szemben is, és persze egymással Józsefvárosban.
Hát gondolom a nálatok jó ideje működő részvételi iroda, közösségi részvételi iroda is már megágyazott ennek a dolognak, hogy olajozta ennek a létrejöttét, és talán egy felismert nagy szükségszerűségnek egy speciális helye lesz. Még egyszer egy kicsit visszatérve csak, hogy jöttek-e elég sokan, illetve láttok-e már valami érdeklődést, jelzéseket, hogy készülnek ide az emberek. Szóval valami körvonalazódik-e most így az indulás első napjaiban?
Körvonalazódik, és az indulás első napja az formálisan tegnap volt, de a munkatársaim már terepen dolgoztak egész nyáron. Ugye itt most tulajdonképpen a helységet adtuk át, ami nagyon szép, és felújított az egyik Kávária téri volt postaépülő, postahelységet kapták meg, és ott tényleg az mindenre alkalmas lesz. Ők azonban már egykori tárisek, tehát a részvételi irodának a munkatársaiból verbúválódott az alapcsapat, és az bővül, ők már dolgoznak. És én most nem fogok neked rózsaszínű, hogy mondjam, bárányfelhős képet festeni. Iszonyatosan nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon az elején vannak. Még a bizalomépítés kell, még a konfliktusok sokszor elsöprik az együttműködést, még egy csomó minden, még az apátia, ami mindannyiunkra jellemző, szóval nagyon sok dologgal kell megküzdenünk a mi fiatal munkatársainknak, akik elképesztően agilisek, és ami a legjobb volt számomra, hogy egyáltalán nem csüggednek, tehát hogy tudják, hogy ez így megy, hogy türelmesnek kell lenni, és kitartónak kell lenni, és hogyha kétszer nem sikerül, akkor harmadszor is oda kell menni, és ismét fel kell tenni a kérdést, vagy ismét meg kell tenni az ajánlatot, hogy csináljunk valamit. Lesznek olyan programok, ahol jól tudják magukat érezni, ugye mi nálunk elég sok ilyen szomszédünnep típusú pályázatunk van, ahol pár százezer forintból gyakorlatilag jól érzik magukat az emberek. Ilyeneket is viszünk, és ez most elsősorban a terepmunka a legnehezebb helyzetben lévő önkormányzati bérházak lakóira koncentrál, de természetesen ez azt jelenti, hogy a társasházaknak a tulajdonosai is jöhetnek. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mivel az önkormányzatoknak nincsen már meg az építéshatósági joga, ezért gyakorlatilag eléggé kiszolgáltatottak vagyunk a építők, építetők felé. Magyarán nem nagyon tudjuk, hogy hol, mikor mi épül. A szomszédok még kevésbé, és ez a lakótér, a benne lévő munkatársak, a jogászok is segíteni tudnak arra, hogy egy-egy társasági közösség partnerként vagy ügyfélként be tudjon jelentkezni egy építkezésnél. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ha ezt nem teszik meg, akkor később bármi történhet velük vagy mellettük, már nem lesz joguk bekapcsolódni. Sajnos most egy ilyen világot élünk, azt hiszem, azt remélem, hogy a lakótér erre is adhat egy kicsi megoldást.
Hát nagyon szépen köszönöm, rövid időn belül jó lenne visszatérni, és akár ha téged és esetleg a terepmunkások közül is valakit meghívhatunk.
Örömmel, és hogyha csináltok ilyet, akkor hadd hívjalak meg benneteket, mert szerintem hát nyilván, hogy mondjam, menet közben vagy működés közben látszik a legjobban, de természetesen bármikor, amikor érdeklődik a civil rádió, akkor mindig elsőként és szívesen adunk információkat, nagyon tiszteljük azt a munkát, amit csináltok, és nagyon fontosnak tartjuk.
Ott leszünk, köszönjük szépen, és külön köszönöm azt, amilyen elismeréssel vagy szeretettel beszéltél a munkatársaiddal. Nem szoktunk ehhez a mai világban, úgyhogy a munkatársaidról bocsánat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos információ számunkra. Köszönjük szépen, és
én
tényleg
köszönöm.
Jelentkezni
szervusz,
fogunk. Szervusz, Pikó András polgármester volt a vendégünk Józsefvárosból. Ma nyílt hivatalosan egy irodatársasházi ügyek intézésére. Erről beszélgettünk.
Abba hagyni a görgetést, ezzel a címmel olvastunk egy kutatást, illetve sajtóanyagot. Komoly szorongást okoz az Z-generációsoknak a közösségi média. Erről beszélgetünk a következő percekben Labanc Dániellel, aki klinikai szakpszichológus. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Miért nehéz abba hagyni a görgetést? Hogyan okoz függőséget a közösségi média?
Hát attól függ, hogy ezt honnan közelítjük meg eleve. Ezeket a programokat, szoftvereket úgy írják meg, hogy a központi idegrendszerünkben olyan rendszerekre, olyan jutalmazó központokra és motiváció rendszerekre hasson, mint például mondjuk a dopamin rendszerünk, vagy a szerotonin háztartásunk, és tulajdonképpen és itt most elsősorban arról beszélek, amikor tartalmat fogyasztunk, és görgetjük a tartalmakat, tehát ez az úgynevezett doom scrolling jelenség kapcsán merül ez föl például, hogy tulajdonképpen nagyon rendszertelenül, de olyan minket érdeklő tartalmak, vagy minket jobban érdeklő tartalmakat dob fel, amelyek arra sarkalnak bennünket, hogy még tovább maradjunk rajta ezen a platformon, és még tovább görgessük. Ebben az értelemben nagyon sokszor előfordul, még velem is, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy már csak 5 percre ültem le, de már nem tudom, egy órája ott ülök, és tulajdonképpen ezeket a rövid videó tartalmakat fogyasztom. Például így.
És nem elég, hogy ezek időrabláshoz is vezethetnek, de még szorongást is kelthetnek bennünk, hogyha nagyon túlságosan tökéletes vagy idealizált világot láthatunk a közösségi médián keresztül, amely aztán bennünk valamilyen módon szorongást kelthet.
Hát igen, ez már szinte közhely, hogy az, hogy mások által kiposztolt tartalmaknak ugye mindenki a szépet is úgy mutatja, és a tökéletességet az önmagában is tud szorongást kell tőle lenni, de a fiatalabb generációknak sokkal inkább a kimaradás élmény, tehát ez a FOMO, vagy Fear of Missing Out, ugye az angol kifejezéssel, hogy nagyon sokszor élik meg azt, hogyha nincsenek, nem elérhetőek, nincsenek fönt, nem válaszolnak, nem posztolnak magukról tartalmat, akkor tulajdonképpen olyan, mintha nem is léteznének, vagy kikerülnének a társaságból, a körforgásból. Ugyanakkor viszont az ember minél fiatalabb, annál kialakulatlanabb a személyisége, annál kevésbé tudja, hogy ő kicsoda, és annál inkább szeretne megfelelni, és ebben az időszakban, amikor az önbizalmunk még nagyon ingatag, a személyiségünk még nagyon képlékeny, még nagyon sokfelé mehet, egy-egy negatív visszajelzés, amiből pillanatok alatt be lehet gyűjteni a közösségi média felületeken vagy idegenektől jó párat, komoly szorongás generáló tényező lesz. Én találkoztam nem egy olyan tinédzserrel, aki rettegett attól, hogy a tartalmaira majd valamilyen beszólást, vagy negatív visszajelzést kap. És egy új idő után már posztolni sem kell ahhoz, hogy az ember szorongjon attól, hogy majd vajon mások mit fognak szólni ő hozzá.
Mernek segítséget kérni nehéz helyzetben a fiatalok, vagy amikor úgy érzik, hogy valami nyomasztja őket ezzel kapcsolatban?
Én azt hiszem észre, hogy nagyon sokszor nem is tudják, hogy ez az ő szorongásaik, vagy nehéz, vagy rossz érzéseik, vagy ott esetben hangulatzavaraik hátterében ott húzódik, vagy ott van. És tulajdonképpen a szülők próbálnak sokszor segítséget kérni, de egy kamasz, egy tínédzser nagyon nehezen fogad el az életkor sajátja, a saját szülőjétől segítséget. Azt is látom, hogy sokan nem nincsenek tisztában ezekkel a hatásokkal, és nem látják az összefüggést, de közben pedig, és nyilván ez függ attól is, hogy az ember hogy mondjam, hova születik, vagy hogy milyen szociális státusszal bír, és mennyit olvas, vagy hall, vagy milyen információkat tud szerezni ebben a témában, hogy nagyon sokan egyre többen próbálják tudatosan fogyasztani ezeket a tartalmakat, saját maguk számára beépíteni korlátokat, akár abban az értelemben, hogy mondjuk a napnak milyen szakában, vagy hogyan használják, és egyre többen tudják talán azt is, vagy vannak tisztában azzal is, hogy ez a mérték nélküli túlfogyasztása ezeknek a tartalmaknak kimutathatóan a motivációnak a csökkenését, és a feladatainkhoz való jókedvünknek az eltűnését is okozza, és erre hál' Istennek, vagy én azt látom, hogy egyre többen tudatosak, és akár segítséget is kérni.
Megküzdési stratégiaként mondhatjuk azt, hogy szívesen fordulnak kortársaikhoz, hogy kibeszéljék ezeket a helyzeteket, vagy akár azzal kapcsolatban is találkoztam már érdekességgel, hogy a ChatGPT-től kérnek segítséget.
Hát igen, szerintem a kortársak között talán ez kevéssé jellemző, már mint hogy persze az, hogy megbeszéljék egymással a problémáikat, az igen, hát nyilván ez a generáció sokkal inkább kortársakkal beszéli meg a problémáit, és velük osztja meg. Az, hogy mondjuk kifejezetten ezzel kapcsolatos, a közösségi média használattal kapcsolatos problémát, hol beszélgessenek, azt azt kevéssé tartom jellemzőnek. Hát igen, a ChatGPT, mint terapeuta használata, vagy igénybevétele azért így egyre gyakoribb, és tényleg sokszor látom azt, hogy klienseim, vagy hozzáfordulók között is vannak jó páran, akik megpróbálnak ilyen módon segítséget kérni. Hát ez az ekkétéli fegyver.
Vannak esetleg olyan jelek, amiből lehet arra következtetni, hogy valaki segítségre szorul? Hogyan tudunk segíteni egy ilyen helyzetben?
Mármint milyen értelemben?
Mondjuk, hogyha valakinek szorongást okoz a közösségi média használata, vagy túlságosan függőséget tapasztalhatunk, vagy feltételezünk az ilyen eszközök használatával kapcsolatban. Van-e valami olyan tanács, amivel el tudjuk látni olyanokat, akik...
Hát szerintem érdemes tényleg utána nézni annak, hogy és most már elég sok írás és cikk születik arról, hogy pontosan milyen módon jelentenek ezek kockázatot a szorongás vagy a hangulatzavarok tekintetében, hogyha az ember túl használja, túl fogyasztja, vagy nem tudatos ebben, és hogy az információ azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha az ember megérti, hogy mi történik vele, azt szerintem borzasztó sokat tud segíteni, illetve hát nyilván, hogyha nem szakemberként leülünk a másik mellé, aki segítséget kér, és megpróbálunk oldani az ő szorongásán, és aztán a végső megoldásként pedig akár